Fiú Szentlélek nevében. Amen. 306-os éneket énekeljük a liturgiai énekként.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsáss meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy az üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem.
Szarvas üs, vizek után, szívemben vágyik hozzád, lelkemre vesz az ő út felé, mikor jössz el, hogy
jó és igaz az Úr, útban igazítja a vétkezőket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szerint hangja, megragadó, és
hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket térgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a múlandó javakat, és el ne veszítsük az örökkévalókat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet hírt, ige szakaszt a mai vasárnapra, ami megtalálható az 1 Péter 5. fejezet 6. résztől a 11. a következő képen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején. Minden gondokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusba, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtettek maga, fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Ja? Most pedig mondjuk el közösen a Szent Háromság egyik az Istenét, az apostolét.
Az apostolét. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak holtra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
319-es számú éneket énekeljük, készülve az ige hirdetésre, 319-es.
Még nem is értenék, te már úgy szerettél, hogy esendő emberként eljöttél. Nem vártad meg azt, hogy
kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet az első korintusi levélből, az első fejezetből olvasok nektek, a 27. verstől a következőképpen. Isten igéjét Pál apostol levele korintusiakhoz, az első fejezet 27. versétől így hangzik. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszigyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszigyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amit meg van írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Kedves testvérek, azt olvassuk ebben az igében, hogy Isten kiválasztott magának némelyeket. És amikor olvastam ezt a szót, hogy kiválasztott, akkor úgy éreztem, hogy fontos erről beszélni, hogy az Isten kiválaszt némelyeket. És a többiekkel akkor mi lesz? És vannak is olyan gyülekezetek és olyan szolgák Isten gyülekezetében, akik úgy tanítják ezt a kiválasztást, hogy Isten némelyeket kiválasztott kározatra, és némelyeket kiválasztott az üdvösségre. De akkor felmerül a kérdés, hogy akkor miért igazságos az Isten, vagy mit tehet az ember, hogyha az Isten őt úgysem választja ki. Mit jelent az, hogy kiválasztott az Isten? Én azt mondom nektek, testvérek, hogy Isten mindenkit hív megtérésre. És Jézus Krisztus minden emberért odaadta az életét. És az Isten türelmesen vár még, hogy mindenki megtérhessen hozzá. Azért nem jött még vissza az Úr, mert még tart az az idő, amíg meg lehet térni Jézushoz. Várja az Isten, hogy mindenki megtérjen hozzá, és így minden ember üdvözüljön. De csak azok a kiválasztottak, akik elfogadták ezt a váltságot. Akik elfogadták azt, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett halniuk, halnia őért, vagy őért személyesen. Ilyen értelemben van kiválasztva az ember. Aki elfogadta Jézus váltságáldozatát, kiválasztott. Abból a tömegből, az összességből, amit az embereknek a népe alkot. Kik azok, akik hisznek Jézusban? Ige szakaszunk előtt azt olvassuk, hogy nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Arról olvasunk, hogy azok, akiket Isten kiválasztott, azoknak van valamilyen fogyatkozásuk. Azokat úgy általában nem mondja ez a világ bölcsnek, jól képzettnek, előkelőnek, hatalommal rendelkező embernek, bár a Szentírásban látunk ilyen emberek is példát. De úgy általában azok az emberek, akik befogadták Jézust, valahogyan egy olyan úton jutottak el Jézusig, hogy megérezték, megtapasztalták azt, hogy fogyatkozás van az életükben. Megtapasztalták azt, hogy hiány szenvednek valamiben. És Isten gyülekezete tagjainak nem volt elég ez a világ, és nem is tudtak betelni vele. Lett egy űr az életükben, ami nem volt betöltve. Az én életem is valahogy így alakult, hogy addig, amíg a körülöttem lévő emberek meg voltak elégedve azzal, emlékszek konkrét beszélgetésekre. Beszélgettem arról, hogy vajon miért telnek így a napjaink egyik a másik után. Mindig egyformán, hogy reggel fölkülünk, elmegyünk dolgozni, hazamegyünk, megszerezzük azt, amire szükségünk volt, és eszünk, iszunk, alszunk, aztán másnap folytatjuk előről. És én gondolkoztam azon, hogy ennek mi értelme van, és mikor beszélgetek erről emberekkel, akkor ők azt mondják, hogy igen, ez az élet. Közben még gyermekeket is nemzünk, közben még le is telepszünk valahol, hú de jó, ennyi az élet. És aztán, amikor befejlegezik ez a dolog, mikor elmúlik, akkor le kell tudni annak, hogy ennyi jutott, ennyire tellett. És valahogy bennem mindig az volt, hogy ez nem elég, volt bennem egy űr. Éreztem azt, hogy valami fogyatkozásom van, nincs betöltve az életemnek jelentős része. Hogy ez a világ engem nem tud megelégíteni. És kerestem célokat, és ki is tűztem magam elé, mikor már azt mondtam, hogy nincs értelme annak, hogy naponta elmegyek dolgozni, akkor jött az, hogy elmegyek katonának. Persze nem Magyarországon. És készültem is erre, de ahogy telt az idő, akkor rájöttem, hogy ennek sincs semmi értelme. Most elmegyek én oda, és akkor ott valamit csinálok, és minek? Miközben van ahhoz a dologhoz? Nincs értelme. És addig, amíg mások a pénzben örömüket találták, akkor én hiába vettem egy autót, beleültem, elmentem valóban, és akkor megkérdeztem magamtól, és most mi van? És addig, amíg mások beköltöztek a házukba, addig nekem a félkész ház, vagy a majdnem kész ház nem jelentett semmit. Fogyatkozás volt bennem. És felvetődtek bennem azok a kérdések, hogy mi végre vagyok én itt a Földön? Honnan jöttem? És mi a feladatom itt a Földön? És mik az igazán fontos dolgok, amiért érdemes az embernek elfáradnia? Mi az, amiért érdemes az embernek küszködnie? Elmondom azt is, hogy amikor behívtam Jézus az életembe, amikor elfogadtam azt, hogy Jézus valóban én miattam áldozta oda magát, én miattam halt meg a kereszten, akkor azt mondtam, hogy én már nem tudok olyan saját célokat megfogalmazni, ami megelégíteni az életemet. És hogy nekem ez a világ nem tud olyat gyújtani, ami betölteni az életemet. Hanem én az Isten célját akarom megérteni. Hogy mi az Istennek célja én velem. És jó lenne abban a feladatban elfáradni. És azt akarom, hogy érezzem és tudjam, hogy valóban ő tart el. Valóban ő gondoskodik rólam. Testvérek, amikor ezt kimondtam a hozzám közel állóknak, akkor azt mondták, hogy bolond vagyok. Akkoriban édesanyám volt az, aki legközelebb állt hozzám, túlságosan is közel, nem volt egészséges a kapcsolatunk, mint az Isten igéjéből ezt később megérthettem. És édesanyám azt mondta, hogy bolond vagy, fiam. Nem lehet így élni. Ez az élet nem neked való. Te nem így éltél eddig, és hogyha így akarsz élni, akkor bolondságot csinálsz. Mert ő nem értette azt, hogy Istennel lehet teljesen másmilyen életet élni. Lehet teljesen másmilyen célokért küzdködni és fáradozni ezekben. Az egyik ember azt mondja, hogy nincs is Isten. Az van, amit én gondolok, az van, amit kitaláltam, és amiért úgy gondolom, hogy érdemes küzdködnöm. A másik ember pedig azt mondja, hogy az élet célja Isten. Ez a két ember nem fogja megérteni egymást. Minimum az egyik fogja a másikra azt mondani, hogy boldog. Tehát hogyan jutunk el ide, és amikor ezen gondolkoztam, hogy én hogyan jutottam el ide, és hogyan fáradtam bele a mindennapokba, ilyen fiatalon, akkor eszembe jutott a Prédikátor könyvéből egy ige, ami így hangzik, felolvasom nektek. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Isten olyan kegyelmes, hogy megadja némely embereknek, hogy itt a nap alatt, az ég alatt úgy fáradozzanak, hogy tudnak szerezni azzal valamit. Össze tudják gyűjteni azt, amiről úgy gondolják, hogy szükségük van rá. Össze tudják gyűjteni azt, amit szeretnének élvezni a mindennapokban. Isten megadja ezt az embernek. Csak egyszer úgy rátör az emberre azt, hogy hasztalanul fáradoztam ezekért. És valóban velem is ez történt, mint ahogy elmondtam nektek. És a Prédikátor könyvéből még két verset a harmadik részből felolvasok. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embernek, hogy bajlódjanak velük. És valóban így telnek az életünk napjai, hogy mindig valamivel küzdködnünk kell. És rengeteg dolog van. Ha valakinek van valamije, akkor azt gondoznia kell. Ha valaki rendelkezik egy kerttel, akkor azt ápolnia kell. Ha valaki rendelkezik egy házzal, akkor azt takarítani és tatarozni kell. És mindig küzdködnünk kell valamivel. És az ige azt mondja, hogy az Isten azért adta ezeket, hogy az emberek hasztalan fáradozzanak és küzdködjenek ezekkel a dolgokkal. És amikor az ember ezekbe belefárad, és azt mondja, hogy mi értelme van ennek, és elkezd gondolkozni, hogy mi végre is csinálom én ezt, akkor kezdenek jönni a felismerések. És még egy igét olvasok a Prédikátor könyvéből. Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jönnek ezek is. Hogyha az igének a teljességét nézzük, akkor én azt értettem meg belőle, hogy ezt a fáradozást és küszködést az ember nem tudja elkerülni. Valóban minden nap fáradoznunk kell. Csak az a nem mindegy, hogy látjuk-e azt, hogy Istennek szolgálhatunk ezzel. Isten kezéből jönnek mindezek. Hogy őtől elvehetem, odaadja nekem, mint sáfárjának, odaadja nekem, mint olyan gazdálkodójának, akire rá lehet bízni valamit. Én szolgálhatok ezzel az Istennek. És a hasztalan küszködés rögtön értelmes fáradozássá válik. És az ember azt mondja, hogy igen, amiért fáradoztam, ezt lehet élvezni is. Örülhetek annak. Valamelyik reggel itt beszélgettünk ágyzat közben, beszélgettünk a Dunai árvízről, meg sokféle dolog, ami az ember életét nyomorgatja. Vannak katasztrófák, van pénzügyi válság, és mind lehet, hogy olyan távoli dolgoknak tűnnek ezek, de elérnek bennünket is. Pénzügyi válság elindult Nyugat-Európában, és elért minket is. Meg Amerikában bankok csődbe jutottak, és elért Európát is. És elért minket is itt Magyarországon. És bizony nem tudjuk kihúzni magunkat alóla. És arról beszélgettünk, hogy miért engedi ezt az Isten. Miért van ez a hasztalan fáradozás? Miért van az, hogy a bankok kölcsön adnak, aztán csődbe mennek, és akkor az embereknek még többet kell visszafizetniük? Azért, hogy a bankokat fenntartják. És hát, ha az ember gondolkozik, és úgy gondolkozik, hogy mindezekben Isten jelen van, ezekben a folyamatokban Isten ott van, akkor arra kell jutnunk, hogy azért engedi meg ezeket Isten, hogy meglássuk, milyen kicsik vagyunk. Amikor egy Dunai árvíz miatt ott kell több tízezer embernek venni a gátat és pakolni a zsákokat, akkor meglássa az ember azt, hogy milyen kicsi is valójában. Az a rendszer, amit maga köré felépített, azok az utcák, azok a házak, az elektromos hálózat és a vízhálózat és minden egy pillanat alatt felborul. És nem tudja az ember használni, és ki kell költözni a házából. És az, aki ebben benne volt, személyesen érintve volt, hogy ki kellett költözni a házából, az személyesen élt át azt, hogy milyen kicsi ebben a teremtett világban. És az, aki a híradón keresztül látta azt, hogy igen, emberek ilyen helyzetben vannak, akkor az belegondoltak abba, hogy én is lehetnék ilyen helyzetben. Milyen kicsi az ember. Akinek nagy vesztesége volt a családjában, meg tudta-e azt akadályozni. Akinek szüksége volt anyagiakra, mindig erő tudta ezt teremteni, hogy hirtelen nyilván, hogy ez szükség volt rá. Kicsik vagyunk, testvérek. És hogyha belátom, hogy a mindennapos fáradozásom hiába való, és hogy én milyen kicsi vagyok ebben a teremtett világban, akkor elkezd megszületni bennem egy vágy, és elkezd bennem is megszületni egy vágy. Hogy a kicsiségemet valaki őrizze és védje. Hogy ebben a teremtett világban úgy legyek a helyemen, hogy legyen annak értelme. Hogy ez a küldetés, ami az életemet kiteljesítené, azt ismerjen meg és tölthessen be. És az ilyen embert mondja a világ bolondnak. Az ilyen ember mondja a világ azt, hogy ez nem is tudja mit beszélni. Mert ez az ember kinyitotta a szívét Isten előtt. Azt mondta, hogy nekem szüksége van az életem megéléséhez Isten előtt. És aztán az, aki kinyitotta a szívét Isten előtt, aki azt mondja, hogy én kicsi vagyok, és szüksége van Istenre, ha egészséges a lelki világa, akkor az az ember többé már nem várja, hogy szolgáljanak neki. Nem vár arra, hogy mikor fogják már kiszolgálni végre. Hanem arra vár, hogy mikor szolgálhatna az Úrnak örömmel. Hogy ez a küldetés, amit megértett Istentől, azt mikor töltetni már be, mikor végezhetné el a pályafutását örömmel. Az Istenben bízó ember nem erős önmagában. Itt arról van szó, hogy Isten kiválasztotta magának azokat, akik nem erősek a világ szerint. De Krisztusban erősek lehetnek. Önmagában nem erős. Megjelenik az életében az Isten ereje. Az életében megjelenik az Isten bölcsessége, és az a méltóság, amit Isten adott neki, amikor fiává fogadta. Tehát az Isten kiválasztotta magának azokat, akik a világ szemében erőtlenek, bolondok, és nem is előkelők. És azért őket választotta ki, mert ők tudták befogadni Krisztust. Ők tudták elfogadni azt, hogy igen, nekem szükségem van megváltásra. Igen, nekem szükségem van egy pásztorra, aki vezet. Igen, nekem szükségem van egy tanácsadóra, aki bölcsítesz. Mert önmagamban nem vagyok bölcs, önmagamban kevés az erőm, és önmagamban nincs méltóságom sem. Nincs előkelőségem, és nincs hatalma. Ezeket tudta kiválasztani magának Isten. Kérdés testvér, hogy te szolgálsz az Istennek, vagy a körülötted lévő szolgálat zenéket. Nem egészséges az a hit, ami a kegyességet nyerészkedésre használja. Megtéred Istened azért, hogy nekem jó legyen. És kiveszem ebből a rendszerből is azt, ami az én hasznomra és az én kedvemre való. Hogyan lehetne jó nekem, teszi fel ezt a kérdést ez a fajta, ezzel a fajta hittel rendelkező ember. Lehet, hogy megtért, de még nem tudja, hogy milyen kicsi. Még mindig ő akar irányítani, még mindig ő akar, hogy neki szolgálja. És ő nem rendelte alá magát Isten céljait. Néha úgy látok embereket, és látom azt, hogy amikor nem teljesül az elképzelésük, akkor haragra gerjednek, és vérben forgó szemmel utasítanak el maguk mellől mindenkit. Látom azt, hogy azért, mert nem valósul meg az akarata, ezért bosszút áll. És olyan dolgokat csinál, ami az Isten munkáját hátráltatja, de nem érdekli, csak bosszút akar állni. Egy ilyen dolognak volt a következménye Fóriának a kivágása is. Az ilyen szuperegóval rendelkező, az ilyen szuper személyiséggel rendelkező emberek, azok, akik urak akarnak lenni a kis szemétdombjukon. A kis porfészeknek a szemétdombja. De az Istent nem akarják beengedni. Nem akarják, hogy Isten legyen úr. Csak azért, mert nem teljesült az akarata. És hát ezzel nem azt közvetítik a világ felé, amiről itt az égében szó van. Nem azt közvetítik, hogy az én erőm az Istentől van, hanem azt közvetítik, hogy én vagyok az Úr. Én még az Istennél nagyon gúr vagyok. Mert majd én tudom, hogyan fogom elérni azt, amit akarok. Nem azt közvetítik, hogy Isten nélkül ostoba vagyok, egy senki, hanem az, hogy itt ezen a poros szemétdombon én vagyok az Úr. Az én ember mivel tud dicsekedni? Önmagában. Még mindig számít neki, hogy mit mond a világ, hogy mit számít a világ szerint bölcsességnek, mi számít a világ szerint erőnek, és mi számít a világ szerint hatalomnak, előkelőségnek. A valóság az, hogy Isten gyermekének nincs mivel dicsekedniük, mert minden Istentől van számukra. Nem mi választottuk ki őt, hogy elhívjon bennünket egy új életre, hanem ő választott ki bennünket, hogy elmenjünk az ő küldetésére, és gyümölcsöt teremtünk, lelki gyümölcsöket. nem mi váltottuk meg őt, hanem ő váltott meg minket bűneinkből, és ő adott hitet ahhoz, hogy ezt el is fogadjuk. És nem mi munkáljuk az akarást, ezt a hú de nagy akarat erőt, nem mi vesszük elő, hanem ő munkája bennünk az akarást is, meg a cselekvést is. És az ő munkája az, hogy mi a Krisztus Jézusban lehetünk. Ő tette, Isten Krisztus Jézus tette a mi számunkra, megszentelődésé, megváltásra, bölcsességé és megváltás és igazsággal. Elgondolkoztam azon, hogy mit jelent ez az egy mondat, hogy Krisztus Jézusban vagytok. És arra jutottam, hogy ha számomra ez értékes, akkor elkezdem keresni Isten akaratát, és mikor megértettem, akkor elkezdem cselekedni is azt. Amikor megértettem azt, hogy Istennek mi az akarata, akkor el is indulok annak a cselekvésébe. És hát most nem magamról beszélek, hanem az egészséges keresztény emberről, aki Istentől kapott hitet, akiben Isten munkálhatta ki azt, hogy igen, Jézusnak valóban értem kellett meghalni. Az az ember hálás lesz, hogy nem kell elvesznem, hanem Isten ahelyett, hogy a méltó büntetést végrehajtotta volna rajtam, az ő fiát adta értem, azért, hogy nekem életem lehessen. Mit akar mondani az Úr? Mit akar? Merre induljak? Mit cselekedjek? És amikor valamit megért az ember és tesz is valamit az Isten ügyében, azt nem tulajdoníthatja önmagának. Mert nem ő tette azt. Istentől volt minden. Istentől volt. A múlandó ember nem tud örökkévalót csinálni, vagy készíteni. Múlandó ember múlandó marad, mindaddig, amíg Isten az életében nem tud megnyilvánulni. Van-e okod dicsekedni az Úrra a testvér? El tudod-e mondani, hogy amit cselekedsz veled, hogy merre jársz megszentelődésben, hogy mit taníthatott neked az Úr? El tudod-e mondani a világon? Mit tanított neked az Úr? Mi az a bölcsesség, amit tőle kaptál? Az életedet hogyan rendezed az ő bölcsességével? Láthatja a világ? Hogyan rendezed az anyagiakat? Meg mindenféle dolgokat, ami az életedet alkotja. Kérdés az, hogy hiteles keresztények vagyunk. Hát, hogy Cserényi Lászlót idézzem, ő azt mondta, hogy vannak Magyarországon hiteles keresztények, csak svájci frank alapúak. Én meg azt mondom, vannak görögszálláson hiteles keresztények, csak provident hitelünk van. Van-e okod dicsekedni az Úrral, vagy még mindig magadra dicseksz? Ége a szíved azért az Úrért, aki megváltott. Mert a világ fiai sóvárogva várják, hogy valaki elmondja, kicsoda az Úr. Mit tett érte? Senki sem kíváncsi az emberi okoskodásra, meg az emberi erőre. Vannak ilyen közmondások, hogy a buta ember a maga kárán tanul, az okos ember más kárán. Hát most erre ki kíváncsi? Mert ez nem segít senki. Ma reggel hallottam a rádióban egy lelki útravalót, lélektől lélekig, ez a címe 5 perc se volt, és egy rabbi beszélt, egy zsidó rabbi. És arról beszélt, hogy látszik, hogy él az egyház, mert hoztak egy új törvényt, hogy a mai modern kombájnok műhold vezérléssel aratnak. És a műholdakat úgy kell beprogramozni, hogy a távol szélén hagyjon 30 centi sávot az özvegyeknek és árváknak. Mert Isten így akar gondoskodni az özvegyekről és árvákról. És hát, miközben én ezt hallgattam, hát nevettem egy jót, de úgy alapvetően arra gondoltam, hogy ki kíváncsi ezekre az emberi dolgokra. Néhány fatajű tuskó, aki azt gondolja, hogy azért, mert ezeket kitalálja és kimondja, ezzel még egyházat fel lehet tartani, és lehet egyházat építeni. Fafejű emberek, akik törvényeket szabnak, és azt mondják, hogy ezért él az Isten egyháza. mint hogyha én azt mondanám, hogy itt görögszállásom, holnaptól így lesz valami, és ez ennyi lenne az egyház. És mi köze van annak Istenhez? Nem lehetünk ennyire fafejűek mi is. Nem lehetünk úgy egyház tagok, hogy nincs benne közünk Istenhez. Nem lehetünk úgy egy gyülekezetnek a része, hogy az Isten nem beszél velünk, és nem helyezheti a szívünkre azt, hogy mi az ő akarata velünk. Hogy a mi erőtlenségünket betöltse az ő erejével. És hogy a mi gyermeki együgyűségünket megtöltse az ő bölcsességével. Mert ő szeretne megnyilvánulni ebben a világban. És úgy döntött, hogy rajtunk keresztül. Most pénteken együtt voltunk bibliaórán, és utána kértem azt bibliaóra végén, hogy írjátok össze egy imalistát. Írjátok össze, hogy kiért imádkozzunk, és hogy miért. Hát ne haragudjatok testvérek, de nem írtatok össze listát. Pedig milyen jó lenne, hogyha az Isten ereje kiárathatna valaki felé. Milyen jó lenne, hogyha egységre tudnánk jutni, és le tudnánk ülni, és mondani, hogy tusakodjunk azért, meg azért az emberek. Tusakodjunk azért az emberek, mert az abban a helyzetben van is rajta, csak az Isten segíthet. Mert az én erőm véges. Én nem tudok oda menni hozzá, és megoldani a problémáját. Csak hát mindenkinek érdekesebb volt az uborka. Az uborka szelés. És nem a munkásokról van szó, mert nekik azt mondtam, hogy gyertek uborka szelés. Hogy miért nem tudunk egy imalistát összeállítani, hogy az Isten ereje kiáradhasson a világból. Hogy egységre jutunk, és azt mondjuk, hogy szeretném ezt az embert az Isten kezébe helyezni. Szeretném, hogyha Isten őt bölcsé tenni. Isten adna neki erőt. Hogyha az Isten lenne az ő számára igazsággá, megváltása, megszentelődésé. Miért sajnálom azt a másik embertől? Megszégyenítjük egymást. Nem lehetünk úgy az egyházban, hogy emberiek vagyunk, testiek vagyunk. Hogy emberi bölcselkedés az egész csak. Akkor a világ is azt mondja ránk, hogy bolondok vagyunk, meg az Isten is azt mondja ránk, hogy ezekkel még én sem tudok mit kezdeni, mert ők nem akarják. Na de azért van örömhír is. Az Isten még mindig szeret bennünket. Az Isten még mindig kész arra, hogy kimunkálja bennünk azt az akarást és azt a cselekvést, ami a mi javunkra van. Engedjünk hát neki. Keressük őt. Hadd legyen szenté az életünkben Krisztus. Hadd lássa a világ, hogy az Isten belehelyezett bennünket Krisztusba. Hadd lássa a világ, hogy nem mi szereztük meg Krisztust, hanem megkaptuk őt ajándékba. Mert az Isten szeret. Amen. Csendesedjünk el imádkozni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te vállalod a bűnös emberrel a közösséget. Szívesen vagy velünk. Örömmel töltesz velünk időt. Örömmel szólsz hozzánk, és örömmel jelented ki az Atya dolgait számunkra. Köszönöm, hogy olyan gazdag egyházat adtál nekünk, amit el sem tudunk képzelni, és emberi értelemmel fel sem tudjuk fogni. Köszönöm, hogy olyan egyházat, olyan gyülekezetet adtál, ami tele van kincsekkel, és ezeket kereshetjük, kutathatjuk, fejtegethetjük, és gondolhatjuk, hogy a miénk legyen. Add, Uram, hogy ne elégedjünk meg azzal, amit csak mi tudunk, a mi erőnkkel és értelmünkkel elképzelni Te róla. Hadd lehetne Te kijelentésed személyes. Hadd lehetne Te munkád bennünket építő és továbbvívő. És hadd lehetne hatással ezáltal az életünk, a környezetünkre. Kérlek, Uram, hogy tegyél hitelessé bennünket a Te Szent Lelked által. Amen.